Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Örülök, hogy ennyien azért eljöttek, és ha kíváncsiak arra, hogy végül is mi az, ami az elmúlt 10 évben történt, amióta Makovecz Imre meghalt, és hogyan ápolja ennek az alapítvány és maga a közösség az emlékét. Ehhez Dévényi Sándor volt az, aki segített, hogy összejöjjön ez a dolog, és ugye Ákost kértük meg arra, hogy egy ilyen kis videóvetítéssel, vagy néhány videóvetítéssel segítsen mindenkinek visszarázódni a memóriájába, hogy mi minden készülhetett itt Imre által. Én is magam eléggé fiatal vagyok, úgyhogy nekem már nem volt pályatárs, tehát nekünk sokkal inkább tananyagként szerepelt Makovecz Imre és az általa elkövetett épületek halmaza. És ami talán a legfontosabb és a legérdekesebb ebből, hogy nagyon kevés építész tud olyan örökséget felhalmozni, ami nem csak épületekben tud megmaradni, hanem egy iskolát alapít. Egy olyan iskolát, amelyik életérzést, életfelfogást, társadalom szemléletet és mindenféle mást képes alakítani, és ezzel a szemlélettel lehet vitába szállni, lehet valamilyen szinten állást foglalni mellette és körülötte. Ilyen építész Magyarországnak a késő 20. században nem is nagyon tudom, hogy van-e még ilyen, akire így emlékezünk, akit igazából nemzetközileg is elismernek, megismernek és azonosítják az országgal. Ez egy nagyon komoly eredmény, amit tényleg nagyon-nagyon kevesen tudnak elérni. Talán a század elő építészei, illetve még talán a Bauhaus iskolából kinőtt néhány, de hát nekik is ugye Amerikáig kellett szaladni ahhoz, hogy bármilyen megbecsülést elérjenek. Tehát ő az egyedüli, akire azt lehet mondani, hogy már életében profétává tudott válni a saját hazájában, ez nagyon kevés embernek sikerül. Szerintem vágjunk bele, kezdjük el azt, hogy ez igazából mi is volt ennek az emlék vándor kiállításnak az apropója. Ezt nem tudom, melyikőtök tudná elkezdeni, elmesélni. Hogyan jött az ötlet, mi alapján szerveződött ez meg?
Én csak nagy vonalakban tudom, hogy a Nemzeti Múzeum és az alapítvány, a Makovecz Imre alapítvány közösen elhatározták, hogy a Imre halálának 10 éves évfordulójára legyen egy méltó megemlékezés, és ne csak valami szűkebb köröket, hanem egy minél nagyobb országot átfogó kiállítássorozat legyen belőle.
Konkrétan ugye Imre halálának a 10. évfordulója volt az apropó, amelyik ezt elindította. És a Magyar Nemzeti Múzeum karolta föl, hogy a múzeum igazgató helyettes úr ezt a avató beszédében el is mondta. Innen megy tovább a kiállítás, azt hiszem erre az évre már be van táblázva, hogy az országban hol látható. Mi úgy készültünk erre a beszélgetésre, hogy azokat a képeket, amelyek az oszlopon vannak, egy folyamatos filmszerűen itt vetítjük háttérben. Erről lehet kérdezni és beszélgetni is ezekről a művekről. Nagy részük nyilván ismert. Ugye 4 tematika szerint van az oszlopon. Ákos, hogy is van?
Belső terek, az angyalok, tornyok és légi felvételek.
És hát légi fotó. És elhoztuk azokat a fotókat, rajzokat, amelyeket Imre a Tolna megyébe csinált. Megdöbbentő, hogy miközben ő az egész Kárpát-medencében, Németországba, Olaszországba, Rómába dolgozott és komoly, hatalmas munkákat végzett, hogy ebben a kis területen belül is, mint ami Tolna megye, hogy hány műve van, amelyek természetesen nem mind épült meg, sőt, hát nagy része nem épült meg. Úgyhogy azt is le tudjuk vetíteni, hogyha ez érdekel benneteket, önöket. A Imrével, Csaba bevezetőben már említette, hogy hát nem sok olyan személyiség van a magyar történelemben, aki annyira meghatározó ember lehet, akár említetted a századfordulón, csak Lechner-Ödönt vagy Kós Károlyt mondhatnánk, akikhez mérhető Makovec Imre, akinek a életművében talán nem is az építészete a legfontosabb, hanem az a közéleti szerepvállalás, amit ő egész életében csinált. Az a helytállás, az a példamutatás, amelyik az egész életéből sugárzik. Ugye mi egy diktatúrában éltünk, amelyben azoknak, akiknek a véleményük volt a szabadságról egyáltalán, azoknak a működése erősen korlátozott volt. És Imre megtanított minket arra, hogy hogyan lehet elviselni ezt a terhet, és hogyan lehet a reményt megőrizni. És hogy mi a feladatunk annak érdekében, hogy tovább vigyük azokat a gondolatokat, amelyek ebben a korszakban elhanyagolt, tiltottak voltak, és tovább viendők. Én néhány szót leírtam, amit csak úgy felolvasok. Például Isten, haza, magyarság, népművészet, menedék, antropozófia, szerves, vagy organikus, ahogy tetszik, politika. Ezeket határon túli magyarok. Ezek címszavak, amely szavak köré és az ezekhez kapcsolódóan Imre tevékenységéről előadásokat lehet tartani. Nyilván ezeket érinthetjük most a beszélgetés során, de mindegyik szó egy olyan gondolatsort indít el, amiben az Imre tevékenysége megkerülhetetlen a 20. században. Én úgy érzem, hogy csak szerencsésen érezheti magát az az ember, aki egykorban élt Imrével, mert a példája olyan érzékletes volt, és annyira segítő, hogy mindannyian, akik a közelében élhettünk, vagy legalábbis a nagyobb atősugárában, én ugye nem dolgoztam vele, mindannyian rengeteg erőt merítettünk az ő tevékenységéből. És akkor néhány további címszó, amik már konkrétan az ő tevékenységét jellemzik. Magyar Művészeti Akadémia. Mint egyesület, mint köztestület. Kós Károly Egyesülés. A Vándoriskola, akinek egyik képviselője az Ákos, aki itt ül. Én magam mester vagyok ebben az iskolában. Vagy országépítő, aminek elhoztam itt a legújabb évfolyamait, illetve az utolsó évfolyamát, ezt a terjeneket itt is hagyom, jó? Szeretettel, aki érdekel nézegetheti, országépítő folyóira. Vagy akár egy ilyen dolgot bedobni, hogy Budapest Expo 1996. Vagy Benedek pápa. Szóval, vagy 1956, amiről Imre nem szívesen beszélt soha, de az egész életét meghatározó élmény volt. Nyilván nem csak neki, de tevékenyen részt vett ebben. Tehát ezeket most csak úgy bedobtam, hogy miről tudunk beszélgetni, mire vagytok kíváncsiak. Mert nyilván az Imrének az életművét nem fogjuk tudni itt most egy fél óra alatt bemutatni. Az alkotásairól meg hát hála Istennek itt van a videó.
Ezek a kulcsszavak, amiket felolvastál, ezek ugye a
először nyíltan talán nem is nagyon jelennek meg ezek. Olyanok, mintha egy ilyen szamizdatot olvasnánk a 70-es évek, 80-es évek eleje, amikor ezek elkezdtek átszivárogni a sajtóba, és elkezdtek beszivárogni a köztudatba, hogy arról az uniformizálásról és arról a nemzetietlenítésről, amiről ez az egész rendszer próbált szólni a 56 után, a 60-as években, az szépen lassan átszivárgott, és egy ilyen szita mentén ezeket így kilukaszgatta. És elkezdtük ezeket használni, és aztán kezdtünk csak arra figyelni, hogy ezt végül is egy építész mondja, aki nem csak építész, hanem egy propagandista lett ilyen értelemben, rengeteg követővel, ami nagyon sok olyan lépést hozhatott magával, ami elhozta azt, hogy ma már nem ilyen szinten, és nem ezekben gondolkodunk, illetve ezek alapvetések lettek mára.
Talán az egész világban azért benne volt a változásnak az igénye, hiszen mondjuk maradjunk az építészet területén, amit olyan internacionális építészetnek nevezünk, és amelyiket ugye mindent a Bauhausra húzunk, hogy annak a szárnyai alatt nőtt ki az a fajta modernnek nevezett építészet, amelyik az 50-es évek végére kezdett elfáradni, és volt egy igény annak, hogy arra, hogy változzon. Az Imrét ennél sokkal mélyebb változás igénye vezette. Ő ugye azt mondta, hogy azt a házat szeretné megépíteni, ez egy híres mondata, amelyik még az emberiség megjelenése előtt volt a Földön. Ő ahhoz, hogy tájékozódjon a világban, ez is köztudott róla, hogy az antropozófiát, mint filozófiát tanulmányozta nagyon alaposan, aztán később ezen is túllépett. Az, hogy a modern építészetből valamiféle ugye organikus szerves építész felé tovább kell lépni, vagy lépett tovább, az Imrének abból az igényéből fakadt, amivel még az antropozófián is túllépett. Az antropozófus fő meghatározó ember, ugye Rudolf Steiner azt mondta, hogy nem a természetet kell utánozni, mert a természet utánozása csak hamis másolatokhoz vezethet, tehát valami ősi dolgot kell keresni. Imre ennyit vett át az antropozófiából, tehát kereste az ősi elemeket a világ kultúrájában. Ugyanakkor ő ezt kiegészítette a természetnek, és itt a Steinertől egy kicsit tovább lépett, és a természetnek a formáival és a természetnek az életerejével, amely kettőből gyúrta össze az építészetét. És ebben neki nagyon nagy segítségére volt a népművészet. Hiszen a népművészet az olyan ősi jelentéseket hordoz, amelyek ennek az ősépítészetnek a feltárásában őt segítették. Imrének volt egy nagyon érdekes gondolata, hogy mert ugye ahhoz, hogy valakit megértsünk ma, a mai eszünkkel mindig kategorizálunk, skatujákba zárunk. Imrét sokféleképpen próbálták kategorizálni népiesnek. Mondta, ezért kapott Ibüldiat 1969-ben.
Többek között a Siócsárdáért.
Mert a Siócsárdáért, meg azért Cápáért, meg ezekért, hogy olyan népiesek. Ezt tudták az emberek megérteni akkor az Imre tevékenységéből. Ő azt mondta, hogy a népművészet, az tulajdonképpen messze több, mint egy nemzetnek a hagyatéka. Abban olyan ősi hagyományok és olyan ősi tudás fogalmazódik meg, amelyik nem egy nemzetnek a sajátossága. És ezzel már ő kilépett egy olyan szintre, amelyben az ő hazafisága, meg a hazaszeretete, lerúgta magáról a nacionalizmusnak a vágyját.
Ez nekem egy kicsit olyan hangzik, mint a Picasso is sokat emlegetett, amikor a kubizmus megalkotta, hogy hát úgy, ahogy Rembrandt festett, úgy tudtam festeni, de úgy, ahogy egy gyerek képes meglátni a világot, és ahogy ezt fel tudjuk fedezni, ez olyan, mint amikor ő elment és megnézte a Lásáczi barlangrajzokat, akkor azt mondta, hogy nem találtunk fel semmit. És valahogy nála is ugyanez, tehát amit még így elmondtál, nekem ilyen szinkronban kapcsolódik ez, hogy lebontjuk és megnézzük azt, hogy mi volt az eredendő gyökere ennek az egésznek, amikor valaki valamilyen módon megpróbálta elsőként leképezni a világot, és megpróbált abból bármit létrehozni, ez lehetett egy otthon is akár.
Amikor egy házat kellett neki terveznie, ő valahol azt mondta, hogy emberarcú házakat tervez. Tehát a ház tervezésénél mindig a lelket kereste, amelyik az épületet életre kelti. Van egy nagyon híres, hogy is mondjam, ilyen sztori róla, hogy itt valamelyik vidéki városból felkérték, hogy tervezzen egy családi házat, és a pasas felutazott Budapestre konzultációra, amikor az Imre azt mondta, hogy már fogadja és hajlandó erre foglalkozni, mit tenni onnan, Kiskun valahonnan, egy pár 150 kilométerről, és belép az irodába, és a szemtanúktól hallottam ezt a sztorit, megkérdezi az Imre ránézni, és azt mondja, hol az asszony? Hát azt mondja az ember, hogy az asszony nem jött el, hát én majd elmondom, hogy milyen házat akarok. Azt mondja, hogy nem, menjen haza, üljenek be az autóba ketten, és jöjjenek föl. Mert együtt. Mert az, hogy a háznak milyen lesz a lelke, milyen lesz a bent az élet, azt a nő tudja jobban. Egy ház tervezésének, illetve a házban való életnek a kétharmadát a nő tartja kezében, egy családban, és csak egyharmada a férfié. A férfinek annyi a dolga, hogy mondja meg nekem, hogy mennyi pénze van. Hogy ne verjem fölösleges költségekbe, és az esetleges túlvállalás ne tegye tönkre a család életet. De az, hogy hogyan akarunk élni, az a nő lelkében van, és a nő tudásában, és a nő funkcionalitásában van elrejtve. És ezt a szót most úgy véletlenül kimondtam, hogy funkcionalizmus. Nem a funkcionalizmus. Azt mondja, amikor megkérdezte, hogy egy nőt, a háziasszony, amikor megjelent, rajzolja le, hogy milyen házat akar, általában a nők mindig egy kört rajzoltak, és köré ilyen kis virágszíromszerű dolgokat. Aminek az a lényege, hogy egy központja van a háznak, és abban az a lelke a háznak, ott van a tűz, ott van a kája, és akkor vannak is helységek, ahol mindenki el tud vonulni. Tehát magyarul azt mondja, lerajzolták az ősi magyar háromosztatú parasztház típusának az elképzelését. És ebből indul ki minden. És nagyon plasztikus, és a népművészet tanulmányozásával jutott Imre ilyen következtetésekre, nagyon plasztikus a magyar nyelv is, hogy az épület elemei azok mind valamilyen emberi testrészre utalnak. Hogy az épületnek ugye van homlokzata, van szemöldöke az ajtónak, van lábazata, szóval...
Van hajazata.
Van,
igen. Híjazata.
Híjazata.
És hát az ablakok a szemek. Tehát,
és igen. Ablakszemek vannak, igen. Hát, aztán beszélgettünk ugye arról is, hogy Imrének, tehát azt is mondta, hogy tulajdonképpen nagy különbség nincs egy lakóház és egy templom tervezése között, hiszen egy templom is egy olyan hely, ahol uzamosabban tartózkodunk, csak hát nyilván más céllal. Nyilván magasztosabb dolog és kevesebb funkcionalitás van benne, de ugyanazt a lelket kell keresni a templom tervezésébe is, illetve fordítva, ugyanúgy a lélek határozza meg egy családi ház tervezését is. Az építész egy templom tervezésénél egy médium, amely közvetíti a közösségnek azt az akaratát, hogy Istenhez akar eljutni a templom építése által, templom építése segítségével. És hát ebben vannak segítségére az angyalok, akiket itt majd látunk is a vetítés során, hiszen az angyalok azok a lények, akik az ember és az Isten között közvetítő szerepőek. Ezeket fogjuk majd, azt hiszem, volt közben az angyalok?
Volt még, már.
Volt már, hát akkor látjuk.
Szívesen nevezítem még egyszer.
Ja. Szóval... De beszélhetünk azokról az intézményekről, amik Imre nélkül sohase jöttek volna létre. Szóval az, hogy egy építész bizonyos társadalmi kérdésekben talán egy kicsit szélesebb látókörű, mint más, tudom én, mondom azt, hogy egy orvos például, az azért van, mert az építésznek rengeteg felé kell kapcsolódnia, és sok felé kell érzékelő szenzora lenni, hiszen így neki össze kell fogni mindig az mindenféle igényeket ahhoz, hogy egy művet létrehozzon. De hát azért az, amit Imre művelt, az messze túlmutat ezen a dolgon, hiszen ő intézményeket hozott létre. Ilyen intézmény például a Kóskárő Egyesülés, amelyik azokat a szervezeteket tömöríti, akik a szerves építészet, illetve hát arról is beszélhetünk, hogy mi is az, de hát már beszéltünk is róla. És hát ezen belül ugye megcsinált az országépítőt, a vándoriskolát. Ákos, te a vándoriskolában...
Én csak azt akartam megkérdezni, hogy amikor ez a Kóskároly Egyesülés létrejött, hogy volt a Magyar Építőművészek Szövetsége, és hogy ezek emellett miért érezte fontosnak azt, hogy egy másik fajta intézmény, vagy másik fajta szervezet szülessen? Volt
nem másik fajta hanem a társadalom, ugye épp a kommunizmus alatt, illetve a diktatúráknál az a probléma, az az egyik nagy probléma, hogy a társadalom szervezését, illetve szerkezetét szétszerek. Csak vertikális társadalmi rendszerek léteznek, megmondják fönt, hogy lent mit csinálj. A horizontális kapcsolatok, tehát az emberi kapcsolatok, a társas kapcsolatok, a polgári kapcsolatok eltűntek. Na most ő nem azt érezte, hogy kell még egyet, hanem azt érezte, hogy kell még százat, meg ezret ilyet csinálni. És ebből csak egy volt a Kóskároly Egyesülés. Ő aktívan részt vett az Magyar Építészkamara megszervezésében, és első elnökségi tagja is volt az első időkben a frissen megalakult Magyar Építészkamarának. És hát, ahogy itt beszéltünk is már róla, rengeteg más szervezetet is alapított. A Művészeti Akadémia például. Tehát a Kóskároly Egyesülés az inkább csak egy ilyen baráti társaság, amelyik a nagyon-nagyon szorosan együtt gondolkodóknak a társága volt. Ennél sokkal nagyobbra nyitott ugye szakmai szempontból a kamarával, művészeti kérdésekben, pedig a Magyar Művészeti Akadémia létrehozásával, amit 1991-ben hozott létre, tehát rögtön a rendszerváltás pillanatában.
Vándoriskola. Uh-huh. Ez is egy érdekes, mert ugye van, működött a Műszakegyetem mellett a mesteriskola, mint olyan, és akkor létrejön ez a vándoriskola, aminek te hallgatója voltál. Tehát ennek milyen élménye volt?
A legnagyobb különbség a kettő között az, hogy a mesteriskola is annak jön, hogy ott már valós feladatok vannak, de többnyire még mindig egyénileg oldják meg leginkább, és csak korrekció kapcsán keresik fel ugye a mestereiket, tehát egy hasonlatosabb marad, és egy kicsit olyan iskolaszagúbb marad mondjuk egy mesteriskolánál is az oktatás lényegében, míg a vándoriskola az egy abszolút az életben teljesen ahhoz hasonlatosan működött az oktatás, vagy a tanulásnak a folyamata, mint régen a céhes mesterek világában. Amikor ugye a végzetépítészként ugye jelentkeztünk a vándoriskolába, akkor tudtuk, hogy nem csak a lakóhelyünkön leszünk, hanem körbe fogunk vándorolni a 3 év alatt 6 irodába, ami nem is feltétlenül azokon a településeken van, ahol élünk, és mindenhonnan fogunk egy-egy mester keze alatt tanulni és dolgozni, és látni fogjuk azt, hogy ő
tehát hogy nem csak az építészeti gondolatait fogjuk megismerni, hanem azt, hogy hogy bánik egy megbízóval, hogy ha kimegyünk egy építkezésre, akkor egy művezetésen hogy bánik az egyszerű munkásokkal. Amit úgy gondolom egyiket, hogy az Makovec Imrének is egyiket egy nagyon fontos alapelve volt, hogy a melóst nem lenézzük, hanem abszolút egy egyenrangú félként kezeljük.
Ezek a mesteriskolával szemben vagy mellett, ezek igazából élő, éles feladatok voltak.
Élő, éles feladatok, így van. És ugye...
Munkahely volt.
És munkahely is volt egyben, de hát, hogy nem... Nyilván, tehát, hogy végülis, hogy nem az volt, hogy igen, ez emellett akkor most akkor el kellett volna menni valahol máshol dolgozni, hanem ez tulajdonképpen teljesen kitöltötte a napunkat. És nem csak lényegében mester mellett voltunk, hanem ugye a vándoriskola az két hetente megszervezett, vagy megszervez vándornapokat, ahol meghívott előadók, illetve egymásnak tartottunk előadásokat, vagy meghívott előadók jöttek és tartottak nekünk előadásokat, illetve vándorkirándulások kapcsán ugye mind belföldön, mint a Kárpát-medencében megfordultunk, és akár az egyesülés határon túli, vagy Kis-Magyarországon túli mestereivel is így tudtuk tartani a kapcsolatot, és az ő munkájukba is beleláttunk.
Ezt jól emlékszem, jól tudom, hogy egy ilyen naplót is kellett vezessetek ehhez.
Ez most már egy picit modernebb forma, mert lényegében egy egyben nyomtatott, de ettől függetlenül ugye fél évente le kellett rakni, ugye, és hogy abban a fél évben mi történt, és a következő fél évben, amikor mentünk a következő mesterhez, akkor lényegében ezt a munkát, ezt láthatta, hogy az előző mesternél milyen munkát végeztünk, mit tanultunk, és erről az előző mesterünk az mindig egy vándor levelet is kiállította arról, hogy egyébként hogyan dolgoztunk nála.
Tehát ez ténylegesen egy ilyen céhes rendszernek az ajánló leveleken és a mesterfogásokon alapuló kicsit modernizált élethez igazított verziója
már. Úgy gondolom, hogy igen.
Hát szóval nekem az irodám az úgy 88-ban alakult, 1988-ban, és hát 2010-11-ig tudtam fogadni vándorokat, tehát azért már 10 éve nem, és ez alatt 50 vándorom volt. Aki fél évet ott töltött az irodámba, ott éltünk együtt, gyakran együtt is étkeztünk, volt, aki ott lakott nálunk a házunkba, tehát ez egy sokkal közvetlenebb tapasztalat és tudás átadás, mint egy puszta tanfolyam.
Igen, tehát nem egy frontális oktatás, amiben elvonul a hallgató és visszatér valamivel, hanem itt gyakorlatilag napi szinten.
Igen, és megtanulja a vándor nem csak az építészetnek a lényegi dolgait, hiszen tudjuk, hogy az egyetemen nem lehet megtanulni az építészet általában semmilyen szakmát, ezt utána kell a gyakorlatban megtanulni, hanem megtanulták megszerezték azokat a tapasztalatokat, amelyek az élethez szükségesek, egy vállalat vezetéséhez, a kivitelezéssel kapcsolatos dolgokhoz, a jogi problémákat, a törvényi környezetet, amiben élünk. Tehát ezek nagyon szertágazó dolgok voltak. Tehát az, hogy egy vándor kimegy az építkezésre, és ő neki végig kell vinni egy házat, és aztán ideális esetben a 3 év alatt talán jutott olyan, általában elég sokan, nem tudom Ákos, te ezzel hogy voltál, majdnem önállóan egy házat össze tudtak hozni, és akkor ez mint egy mestermunka.
Így van, tehát ezt én is így tudtam lediplomázni, tehát ez nekem is ugye feladat volt. Nyilván a válságos idők a 2010-ben ugye visszaestek az építkezések, tehát ebben az időben a mestereinknek nagyon-nagyon nehéz dolga volt a 2010-es évek elején. Ugye. Ennek ellenére hát egy kicsit később, de sikerült egy közösen jegyzett munkával lediplomázza.
Aztán Imrének például a munkamódszeréről, itt csak egy munkáját dobtam be, amiben én is közreműködtem, mert ugye hát én Pécset dolgoztam, Imre Budapesten, igazán sosem dolgoztunk együtt, nem vagyok a tanítványa tulajdonképpen, semmilyen szempontból a szó jogi értelmében. A Budapest Expo. Az ugye 1992-ben, vagy 91-ben határozták el, hogy Budapest megrendezi a 96-os világkiállítást. És akkor Patakiné Barcs Ertelkát ki is nevezték kormánybiztosnak, létrehoztak egy kis irodát Budapesten a Tüköri utcában, kineveztek egy főmérnököt, és elkezdtek törni a fejüket, hogy milyen is egy ilyen világkiállítás. Eleinte úgy volt, hogy Budapest és Bécs közösen rendezik. Aztán Bécs kiszállt belőle. És sokáig, többen nem jutottak semmi, és valahogy ugye Imre, és ez a fantasztikus benne, hogy ő nem csak, hogy is mondjam, elméletben tudta, hogy mit kéne csinálni, hanem meg is találta azokat az embereket, akik potensek és tehetnek valamit. Tehát ez az Expo szervezőiroda megtalálta az Imrét, vagy az Imre megtalálta ezt az irodát. Tehát a lényeg az, hogy az történt, hogy megbízták az Imrét azzal, hogy a szellemiségét találja ki egy ilyen expónak, egy ilyen világkiállításnak. És erre Imre nem azt csinálta, hogy neki ült, meg tudta volna csinálni, hanem létrehozott egy csapatot. Ebben a csapatban 8 embert hívott meg, ilyeneket, mint a Ferenc István, a Reimholz Péter, a Finta József, a Bodonyi Csaba, aztán...
Nem tudom, hogy a török...
A török Feri nem volt benne. Nem volt benne. Nem volt benne. A lényeg az, hogy én benne voltam, ezt ne felejtsük el.
Azt tudja, hogy sor végén köztem, így írjuk.
Én benne voltam, és az a munkamódszer, amit ő kitalált, nem mondta meg, hogy mit kéne csinálni. Meg volt az a terület, ahol az expót akarta a főváros rendezni, és elkezdtünk gondolkozni. Minden héten egyszer összejöttünk péntek délután, akkor beültem az autómba, fölmentem Pestre, Bodonyi Csaba Miskolcról fölült a vonatra, följött, és közösen gondolkoztunk. És minden heti találkozóra valaki vitt egy vázlatot, tehát így fokozatosan haladtunk előre. És minden fontosabb dolgot közösen találtunk ki, aztán utána leosztottuk a feladatokat, hogy ki tervezi emlékszem, a Ferenc Pista, gondolkozunk, hogy mi legyen a szimbolikája ennek az egész expónak. Ferenc István hozta azt, hogy egy marha nagy lézer, egy hologram legyen a Budapest expónak a szimbóluma, amit akkori fizikai tudásunkkal és technikai lehetőségünkkel már meg lehetett volna valósítani. És akkor ezt mindenki elfogadta, hogy ez így lesz. Akkor közösen kitaláltuk, hogy középen az Expo centrumában legyen a magyar tájegységeknek házai. Hát a magyar tájegységek persze nyilván a Kárpát-medencét kell ezzel ott érteni, a régi Nagy Magyarországot. Tehát magyarul azt, ahol magyarok élnek. És 7 ilyen tájegységet találtunk, és akkor el is osztottuk egymás között, hogy ki melyik tájegységet csinálja. Nyilván én a Dél-Dunántúl csináltam. A Finta Jóska például Erdélyt csinálta, mert a családja ugye onnan való. Imre ebben nem volt, azért heten.
Itt ennek például ez a centrális sugaras berendezéseit is akkor ti fektettétek le közösen.
Hogy igen, hogy... és hát ennek ez az, ami most is ott van, hogy az egyetemvárosnak hívjuk azt a részt. Aztán volt, amelyekre pályázatokat írtunk ki. Így például a magyar házra, tehát ami az Expónak a magyar, arra kiírtunk egy pályázatot, és ezt nyerte a Turányi Gábor. Egy gyönyörű kupolás épülettel, 4 saroktornyán, 4 szögletes sarokkal, toronnyal, amiből hát aztán nem lett nyilvánvalóan semmi. De van, ami megvalósult, ugye a Magyar Szentek temploma, amit a Török Feri tervezett a Balázs Misivel, ez megvalósult belőle. És eszmetlen nagy energiákkal csináltuk ezt, mondom már úgy le volt osztva, az enyém a Vigalmi negyed lett volna, és annak bizonyos részei. Úgyhogy fantasztikus nagy csapás ért minket, amikor ugye a 94-ben a MDF, hát a jobboldali kormány, bár a jobboldal, baloldal, meg már nincs értelme, de az a kormány, amelyik meg akart építeni az Expót, elvesztette a választást, és az új helyette jött kormány, amelyik az SZDSZ és az MSZP-nek a vegyes felvágottja volt, ezt emlékszem rá, július 23-án lefújta az Expót. És aztán Imrével sokat gondolkoztunk, hogy mi lehetett ennek az oka, és odáig jutottunk, amire bizonyítékokat mindig csak közvetetten találtunk, de valószínűleg ez az ok, hogy, és az egész Imrének az egész gondolkodásának, és tehát az egész életének a tragédiáját, azt, amit ő mindig egy tragédiának érzett, azt igazolta vissza, mert ugye az Imre mindig azt mondta, hogy a történéseket mindig komplexen kell szemlélni. Azokat a dolgokat is, amik megtörténtek, és azokat is, amik megtörténhettek volna. És ebbe a megtörténhetett volna kategóriába esett bele az Expo, és azért fújták le, mert az SZDSZ egész egyszerűen, illetve hát azok, akik az SZDSZ-t irányították, nem akarták azt, hogy a magyar nemzet egy cél érdekében össze tudjon fogni, be tudja bizonyítani azt, hogy képes egy olyan teljesítményre, amelyikkel bátran kiállhat a világ elé, és amelyik egy olyan közös munka lenne, amelyik összefogja a nemzetet. Hiszen ne felejtsük el, 1990-ben még az is kérdés volt, hogy a rendszerváltás után, 45 év elnyomatása után, hogy létezik-e olyan, hogy nemzeti tudat. Hogy szüksége van arra, hogy egy nemzetnek legyen közös gondolkodása, gondolata. Nagyon sokan azt mondták, hogy erre semmi szükség, itt vannak a liberális eszmék, a nagy szabadság, az emberek függetlenek és szabadok, és mindenki csináljon, amit szabad. Persze, nem ezt mondták, ezt csak gondolták, csináljon, amit akar. Nos, hát persze a dolog ennél is bonyolultabb volt, mert én szerintem ez egy alkú volt az SZDSZ és az MSZP között, és valószínűleg az SZDSZ ennek fejében megígérte az MSZP-nek, hogy nem bolygatják a kommunista bűnöket, és ez így is történt. Tehát, és Imre ezt is érezte, tudta, irányította, amíg irányítani lehetett, irányította a folyamatokat. Nézzük meg a Tolna-megyeieket?
Igen, talán...
Hogy lépjünk be egy kicsit ide a szükebb pátriátokba, hogy... Én tudod, mit csináltam abban?
Mert én akkor végeztem éppen ilyen kezdőintézetet, és belehetett félni, tehát nem volt olyan, hogy csak a neves építészek jöhettek, aki már fölmutatott valamit, vagy aki hajlandó volt ebbe beletenni minden.
Ja, ez is egy nagy csapat munka
volt. Én azt részt vettettem a munkában, de jó élmény volt.
Én az óváros csináltam, a műemléki részeket. Ja, hát. Nekem ma a nyugdíjas ház valósult meg belőle, tudod, ott a templom mellett.
Ez a pataképp.
De én ebben a munkában az egész belvárosnak a rendezési szabályozását csináltam. Tehát csak a műemléki környezetnek a szabályozását. Szóval Imre az fantasztikus volt, hogyha ő kapott egy, azt mondta, hogy mondott ilyeneket, hogy ő megbízásra szeret dolgozni, mert ugye akkor a határidő, hát ezt mindannyian tudjuk, ez Karinthy Ferenc óta, Frigyes óta, bocsánat, hogy a legnagyobb ihlető erő az a határidő, semmi. Karinthy biztos tudta, hogy mit mond. Ezt sajnos mi is érezzük. Imre is mondott ilyeneket, de nem ezt, ő nem ezt csinálta. Hogyha kapott egy feladatot, vagy valahogy a híre eljutott hozzá, hogy egy feladat környékezi, ő azonnal rajzolni kezdett, és eszméletlen koncentrálta, szép rajzokat csinált. Ebből is látszik, hogy itt Tolna megyében is annyi munkája volt, aminek a nagy része nem valósult meg, hogy van, akinek egy életre elég lenne.
Arról, hogy
a Paksról beszéltünk, akkor itt szerintem a Paksokat fogom először.
Hogy ő hogy került Tolna megyébe, és hogy került Paksa főépítésznek erről valakinek valamilyen, mert ez van. Nekem teljesen...
Az úgy volt, hogy Dunaföldváron az akkori tanácselnökkel ő valahol összejött. Valószínűleg a izék kapcsán a Dunaföldvár. A faluház programja kapcsán, ami megint egy fantasztikus dolog volt. Ő elhatározta, hogy a halálra ítélt és kihalásra ítélt és a országfejlesztési tervben elsorvasztásra ítélt falvakat életben tartja, és ő faluházakat épít. Hát ezt ismerik ezt a programot. És valószínűleg ennek kapcsán a Dunaföldvári tanácselnökkel összejött, aki egy értelmes fickó volt, és Földváron is akkor ugye Imrének megvalósult egy-két dolga, és akkor őt áthelyezték, és ő lett a Paksi tanácselnök. És most nem emlékszem a nevére, sem emlékszem. Ja. Tehát, és akkor ő vitte magával az Imrét Paksra. Akkor volt ugye az atomerőmű beruházás, illetve az atomerőmű akkor már úgy készülőben volt. Tessék? Jákli, igen, így hívták. Jákli.
Ja, az is érdekes, hogy akkor fel kellett duzzasztani egy várost. Ahogy most is erről szólna a következő fejlesztés, de hát mennyire nem látszik belőle, hogy mi lesz a kiút. Hogy azok nyilvánvalóan blokképületek. És az is egy híres esemény volt, ahogy ezenek a blokképületek falán a tulipáros.
A csete gyurkáiknak
a motivumai meg tudtak jelenni, és ez is egy olyan, azt hiszem, hogy ilyen a nyilvánosságot átütő erejű döntés volt, addig senki nem látott ilyet, hogy ezeket a panel épületeket.
Amikor a Jákli oda került, akkor már tulipános vitán ugye rég túl voltunk, hiszen az 1975-ben volt, és ez meg a Imre ott főépítész, meg a Jákli, ez már 80-as évek eleje volt. Uh-huh. 81, 82, 84, ahogy így. De hát minden esetre Pakson kialakult egy hangulat.
Hát aminek a vége a nagy szép.
Hogy?
Koronája, az végül is a templom lett.
Igen.
A Szentmihály templom.
Igen. És akkor még a magyar püspöki karral, hát Cserháti József püspökkel, aki azért egy rendkívüli személyiség volt, a Pécsi Egyházmegye püspöke, a maga fantasztikus vitalitásával, életelejével, műveltségével, és a egyszerű paraszti sorból való származásával, mert ezek benne keveredtek, egy olyan széles látókörű és nyitott ember volt, aki a Makovecsel abszolút partner tudott lenni. És ez a viszony, ugye a Magyar Katolikus Egyháza, ugye rendszeresen beszélünk erről is, hogy romlott meg, miért nyilvánították a hivatalosan is Imrét gnosztikussá. Ugye, hogy a gnoszticizmusnak a híve. Nyilván, amikor a Paksi templomra felrakta a holdat, meg a napot, két pogány szimbólumot, amelyik a jónak és a rossznak, a sötétnek és a világosnak, a gonosznak és a jónak a szimbólumai voltak, ezek a mi katolikus hitünknek a alapelemei, de messze leegyszerűsített gondolatai. Ezek még a zarathusztizmusnak az alap motivumai, de vagy alap gondolatai. Nyilván a katolikus kereszténységennél sokkal több és sokkal mélyebb gondolat a szereteten alapuló hit, de a cserháti típusú püspökök vagy egyházi vezetők után olyanok jöttek, akik már sokkal ridegebben viszonyultak az Imrének a szabad gondolataihoz, és nem tudták elfogadni. Hiába mondja Imre azt, hogy a nap és a hold között ott van harmadikként Jézus Krisztus a paksi templomon, egész konkrétan, és ezek az ősiség, ősi formákat kereső gondolatai Imrének nem ütötték már át a katolikus vezetésnek a gondolatvilágába, nem jutottak be. Ezért romlott meg egy kicsit a kapcsolat, ezért is nem nagyon kapott már Magyarországon az egyháztól munkákat. Imre nagyon fontos volt, hogy a paksi templomban az oltáron a feltámadt Krisztus legyen ott az angyalok között.
Krisztus,
nem a megfeszített Krisztus, amelyik általában van a templomaiban, hanem a feltámadt Krisztus, hiszen az a hitünknek az alapja, hogy a feltámadás valóban bekövetkezik.
Igen, mert itt kezdődik, és nem a keresztő feszítéssel.
Így van. Így van.
Jó, mert nagyon el lehetne menni egy ilyen teológiai vitába, hogy a kereszténység mennyiben vett át pogány motivumokat, mert hogy szinte nagyon sokban.
Hát igen, mert az kiverte a biztosítékot, hogy ugye amit Imre mondott, hogy ő az ember előtt megépült épületet akarja megépíteni. Hát ez nyilván az eredet, a biblikus eredet, nek a cáfolatát érezheti benne, aki ezt úgy akarja érteni. Nem cáfolatát, csak megkérdőjelezését.
Uh-huh. Tehát ugye akkor Pakson ugye születtek családi házai is.
Uh-huh. Ez gondolom beépült a környéke azóta is. Nem tudjuk, hogy ez hol
ez
van.
Nem lehet ez, vagy az zárt kerti részben?
Ez a Szőlőben van valahol.
Van kint.
Vagy a Malomhegyen, vagy nem? Vagy kint? Kint ez a zárt kertben van.
Itt nem vesznek. Ami beépült, vagy átépült, az a piaca épülete, amit szintén annak is azt hiszem nem a teljes üteme valósult meg, hanem egy épület készül csak el.
Lesz arról is. Igen, itt van. Hát ez egyrészt így megvalósult.
Igen, kicsit igen, tehát hogy valahogy a egyszerűbben és egy kicsit merevebb keretek között épült ez meg.
De szóval az Imre, amikor megkapott egy feladatot, én ennyire komplex látásmódú embert még én nem láttam. Tehát ő ezt így lerajzolta, ami ilyen lesz. És nem kezdett el bajlódni az alaprajzzal, nem kezdett el a szerkezettel bajlódni, hanem egy belátta rögtön az egészet. Tehát magyarul a lélekből indult ki. A lélek az, amelyik meghatároz egy épületet, mondja ő, és mondjuk mi is. És e köré, és amikor a tervezés szép folyamatosan, lassan zajlik, és egy idő után megtalálja a funkciót is, és megtalálja hozzá a szerkezetet is. Hát aztán arról megy a vita, hogy most akkor mi egy piacnak a lelke. Nyilván ennyire profánra nem lehet venni a dolgot, de ez egy középület, ahol sok ember megfordul, akiknek üzenetet hordoz ez a fajta építészet. Most hasonlítsuk össze egy olyan piaccal, ahol van egy, mit tudom én, egy vízszintes tető, meg vannak pillérek, és kész, nem esik be az eső. Ad milyen információt hordoz. És erre mondta mindig az Imre, hogy a Bauhaus-szal csak Bauhausszal nem a Bauhausszal van a baj, tehát a leegyszerűsített formákkal van a baj, hanem azzal, hogy a Bauhaus az még a lélekből indult ki. Az még az embert tartotta központnak, és az ember köré épített házat, és ez az, ami az építészet eliparosodásával kiveszett kiüresedtek ezek a formák.
A standardizálás az, amitől ez már nem oda illővé teszi.
Aztán őt nagyon elkeserítette, aminek ugye ma már mi mindennapi tanúi vagyunk, de 2011-es haláláig ez már, főleg a 2008-as világválsággal, ez már nagyon, de már korábban is már érezhető volt, hogy az építészet teljesen elüzletesedik, és egyre kevesebb igény van arra, hogy ez az emberközpontú gondolatiság megjelenjen. Ebből ez a földvári üzlet sor valamennyire megvalósul. Hát,
a munkáslakások például nekem teljesen új, hogy épített ilyet is, vagy gondolkodott ilyenen, amikor ezt átküldtétek nekem ezt a sorozatot, akkor ezek voltak, amiket így rácsodálkoztam, hogy hát nem is gondoltam volna, hogy ez is.
Na nézzük.
Sajnos valaminél még nem sikerült feltölteni anyagot.
Aha. De te ki tudtad nyitni?
Volt egy ilyen nagyon hasonló, egy városrendezési jel, hogy egy Paksnak egy egész negyedét lerajzolt a tisztviselőtelepként. Tipizált, szóval, hogy házakkal végig. Ami egy ilyen rendezéstervszerűen, hogy hogyan lehet ezeket a fésűs beépítéseket megoldani.
De például, ha várunk, még letöltődik, abszolút jellemző Imrére, hát a nagyságának a példája az árvízi munkák, hogy az első nagy árvíz, amiben ő már ugye a beregi árvíz volt, ez a 2000-ben volt, hiszem, hogy abban a pillanatban tudta, hogy kihez kell menni, és tudta, hogy hogyan kell cselekedni. Azt hiszem a Bakondit akkor bízták meg először ilyen katasztrófa, akkor a Bakondi akkor avanzsált, és Imre rögtön oda ment hozzá. És ugyanezt csinálta a Sajó árvíznél, 2008-ban volt az, és 2010-ben vagy 2009-ben volt a Vörösiszap. Tehát a Vörösiszap katasztrófa az ugye október 3-án volt, vagy 4-én. 5-én vagy 6-án az Imre már nem volt Devecserbe. És szinte hamarabb ott volt, mint a Bakondi, akkor már a Bakondi volt nyilván a katasztrófa védelem vezetője, és rögtön Imre tudta, hogy mit kell csinálni, és mindennyian, hát az egész Kóskároly Egyesület is nyilván összefogott mindenki, rajzol típus terveket, stb. Egy éven belül, október 4-én volt azt hiszem a Vörösiszap katasztrófa, és július 31-én adták át az első házat, ahova beköltözhették az emberek. Nos, ez?
Ez a tisztviselőtelepre az, amit elkezdtem mondani, hogy ugye egy egész városnegyed van lerajzolva, majd kiemelve belőle egy darab, hogy akkor ez hogy is nézhet neki.
És hát ő városokat rajzolt, nem épületeket egymás mellé, hogy kell, oda raktott egy templomot a közepébe. Középületet.
Mármint, ami centrálisan. De van ott egy park is lehet.
Hát nyilván ez valami domboldal lehet, hogy az utca hálózat azért ilyen. A terepviszonyok miatt. Na, nézzük, mi van még itt tornában?
Rengeteg minden. Vannak itt korai munkák, ami a Dombóvári hotel épület, ami attól érdekes, hogy ott igazából még tartotta ezeket a kereteket valamilyen szinten, és a képzőművészeti részét azt már nem ő, hanem nem is tudom, ki volt az, aki elkövette azt a kis kutat, ami a ház előtt van. És ugye ez nagyon hasonlít egyébként arra, ami a Visegrádon az erdőben tervezett.
Dombóvári szállodára azt mondta, hogy az egy nem sikerült munkája. Azt nagyon meg kellett vágni, és nagyon át kellett alakítani, és nem, nagyon beleszóltak, és részben emiatt is hagyta ott a szövtervet. Illetve hát nem emiatt, a Sárospatak miatt rúgták ki a szövtervből.
Igen, ez az a kút, ami már ezt jelezte előre, hogy ez egy másik épület akart lenni. Nem tudom most, hogy néz ki egyébként ez a ház.
Megvan.
Biztos megvan csak. Így ez alig különbözik attól.
Ezt a házat már az Imre nem vállalta a későbbiekben.
Bocsánat, hogy felhoztam.
De... Na jó, de még akkor is, az akkori átlagépítészethez képest ez egy színvonal.
Hát, hogyha visszamegyünk az előző, tehát ott annak a bütűnek a kezelésénél, meg annál, hogy ez egy nem állt meg egy lapos tetőben, hanem ez már egy magas tetős épülettel kezdett el indulni, és az erkélyek korlátok sem úgy vannak kialakítva, ahogyan ezt egy vasbeton elemgyárban elsőre elképzelik.
Így van. Most úgy hallottam, hogy felújítják.
De itt van mellett egy sokkal érdekesebb, ami csak terv maradt, az a szintén Dombóváron, az a kis emlékhely. Egy ilyen vérkút van a közepén, és körülötte ez az, Szoborpark, igen.
Ja.
És ennek az alaprajza lesz megint érdekes, hogy itt is előjön az, hogy egy centrális, és abból a virágmű.
Ez nem valósult.
Nem, hát ennek annyira mély filozófiája jött elő, hogy ezt szerintem nem is gondolták, hogy ezt meg kellene valósítani. Hát ha maradunk még, akkor ugye a Kakasdi Művölődési Ház az, ami egy érdekes épülete, ahol a település eredetére és a bevándorlókra és a több nemzetiségre utaló jelek vannak összeházasítva, a székelység a németséggel, és még egy hajó is volt ugye elé tervezve, a hajó is nem készült el. De az, hogy egy székely torony kerül Kakasdra, jelezve azt, hogy itt mások is vannak, nem csak azok, akik...
Az Andrásfalvi templom tornya van ugye belülről, a torony belsejében, tehát befordítva található meg. És ennek a története is érdekes, ahogy a Kakasdia keresték meg, vagy ez is a faluház, tehát a Népművelési Intézeten keresztül ment, de nyilván ez egy olyan nagyságrend volt, amivel már nem birkózott meg az intézet, és akkor az Imre elment a Posgaihoz. A Posgai akkor Hazafias Népfrontnak volt az elnöke, amelyik, ugye ez most a 70-es évek vége, 80 körül volt, 70-es évek volt még. És a Posgai Imrét fűtötte föl, hogy itt van most végre a Hazafias Népfront, megmutathatja azt, hogy mitől hazafias és mitől népfront. Hogy itt van egy ilyen falu, amely tele van szerencsétlen részben kitelepített, részben üldözött emberekkel, mert itt nem csak az itt maradt svábság, az ide telepített csángóság, hanem akik ugye előtte megjárták a délvidéket, mert 40-ben oda telepítették őket, 44-ben ide menekültek, hanem a felvidékre, a Csallóközből kitelepített mátyosföldiek is megjelentek. Tehát igazán három nemzet van itt összezárva, és a Posgai Imre valahogy ezt föl tudta karolni, és tényleg mellé állt, és pénzt szerzett rá. És ha nem is túl gyorsan, azt hiszem, vagy 8 évig épült, elég lassan épült, de valahogy mégiscsak megépült, és úgy, ahogy az Imre ezt kitalálta. Mikor szent avatták ezt? 86-ban vagy? Vagy már 90-ben, azt hiszem. Nem? Átnyúlt a rendszerváltás után.
Ott 94-ben lett átadva.
94-ben. Uh-huh. És hát akkor most van ugye a Makovecz Imre kormányprogram, amely egy 5 éves program volt, ami most tavaly járt le, és abban bízunk, hogy és Ermarci is nagyon bízik ebben, hogy újraindítják, és az Imrének a legelső műemléké nyilvánított épülete a Siócsárda. És ezt még a Turányi Böbének köszönhetjük. Már a műemléké nyilvánítást.
Igen, nem neki tudja, hogy a Böbe, igen, tehát
igen,
a Turányi Erzsébet volt,
aki... Igen. És hát ennek a programnak a keretében most ugye, mert Imre azt mondta mindig, hogy sokan kérdezték tőle, hogy nem fél attól, hogy elpusztulnak a házai. Hát a Csákányos csárda leégett a Tatabányán, a szentendrei étterme, ami egy ilyen félgömb volt, és az biztosítási csalás áldozata lett, hogy faházat könnyű, ugye. Aztán, és azt mondta, hogy nem, ő nem őt nem érdekli, mert ő az épület, neki élete van, ugye, ahogy ő szokta mondani, az építésnek drámája van, és ebben az elmúlás is beletartozik. Na most ez az, amit így a Imre halála után egyre nehezebben tudunk elfogadni, és a hála Istennek az Orbán kormány ezt a programot létrehozta, amelyik ezeknek az épületnek a felújítását programjára vette. A Sárospataki Művelődési Háza, amivel Imre megszerezte a világhírt, és amelyikkel elérte azt, hogy kirúgják az állami tervezővállalattól. Annak a ünnepélyes felújításának az átadása az most lesz a napokban, 14-én azt hiszem, és a következő országépítőt, ha megveszitek, most hoztam ide 4-et, ez évi első számban egy nagy cikket közlünk, a Sáros Laci a tervezője a felújításnak, és így újult föl hát a Kakasdi faluház is, ugye. Az tavaly előtt lett kész, vagy...
A Baki faluház is most már megújult.
Baki faluház is, az Ala Szent László most van folyamatban, a Neszmélyi iskola, óvodák, tehát ilyen funkcióépületek is. Paksi templomra is van pénz, azt hiszem az még nem kezdődött el, de az is benne van ebben a programban. Tehát nagyon sok Makovecz ház. És nagyon érdekes, hogy ez a kormányprogram arra is kiterjedt, hogy meg nem épült, tervben megmaradt épületek épülnek. Így épült meg ugye Zalaegerszegen a Gébárti tó mellett egy kis kápolnácska, amiben az Imrének csak egy skicce maradt fönn, és a zalaegerszegi polgármester, a Balaidz Zoli ezt fölplankolta, és megépült, és 2 éve át is adták. Aztán így épül a Tyotyó. Mi a Tyotyó rendes neve? Ágnes, nem jut eszembe. Bagdi Emőkének a neve mindenkinek sokkal többet mond, a református egyház építi Rákos Csabán, azt hiszem. Szintén egy Imre által csak vázlat szinten megtervezett templomot, és gyakorlatilag a felszentelése. Mely? Nem Rákos Kert, azt hiszem Rákos Csaba. Rákos Liget talán. Igen. Hol? Rákos Kert. Rákos Hegy. Ja. Hát ti forgattok ott rendszeresen, úgyhogy az is. Tehát ez nagyon érdekes, hogy Imrének a vázlat szinten fönnmarad. De ezek a vázlatok is annyira tökéletesek, és annyira hordozzák mindazt az információt, ami egy kiviteli terv lebontásáig elegendőek, hogy meg lehet építeni őket.
És ez...
Ez a honlap, ez ugye mindenki által szabadon nézegethető és böngészhető, uh-huh. amin itt ugye most mi is itt próbálgattunk egy-két dolgot bemutatni. Tehát egyébként szerintem nagyon szembetűnő, hogy hány helyen van megépült épület, és hány helyen van csak terv, de...
Mi Alaszkában mi van?
Az is csak terv.
Az csak terv, tehát a pirosak a tervek, a kékek a megépültek.
Tehát hogy ki lehet kapcsolni a pirosat, és akkor látjuk, hogy legalább a megépült épületek azok Európára korlátozódnak, de hát ez látszik, hogy azért nagyon sok helyre hívták őt.
Így se kevés.
Igen. A Németország épületét ezt ismerem, azt a két, de például azt nem is tudtam, hogy ott Milánótól keletre is van valami Olaszországban, ami
kiértesi installáció. Nyilván ugye a Kárpát-medence az, ami a legsűrűbb.
Nagyon érdekes a Vargyasi templomnak a története. A erdővidéken egy kis falu, Barót fölött, és ahol a református közösséggel valahogy ő kapcsolatba került, mert valami ilyesmit hallottam, hogy ő adott oda valami kis pénzt, hogy a templomot építessék, és valami helyi építéssel el is kezdték építeni, de akkor, amikor elkezdték ásni az alapokat, akkor köveket találtak meg, sírokat, és kiderült, hogy halál pontosan ráástak a 12. században épült románkori kis kápolna, amelyeket a tatárjárás alatt elpusztítottak, helyén épült 14. századi gótikus templomnak a maradványaira, annyira, hogy ahogy a fényképeken is láthatjuk, gótikus borda ívtöredékek, ablakbéletek, kapuszárkövek és oltár került elő a sírok mellett, a sírokon kívül. És akkor, ahogy ő mondja, hogy a vargyasiak megijedtek, hogy ez már túl nagy feladat nekik ebből templomot építeni, és akkor újra megkeresték az Imrét, hogy valamit csináljon, és ő akkor, és ez a mai viták között, amik a műemlékvédelem, illetve hogy rekonstrukció vagy nem rekonstrukció, visszaépíthetünk egy elpusztult műemléket vagy nem, hogy jelzésszerűen kell megépíteni, vagy ha vannak megfelelő adatok, amelyek hitelesen jelenthatják, akkor hitelesen, illetve újra felépíthetjük. Ugye a budai várpalota rekonstrukcióinál ez állandó vita és nagy polémia folyik erről. Hála Istennek egyenlőre a kormány inkább a rekonstrukciót támogatja is. És nem törődik bele abba, hogy a budai várpalota, amelyik magyarságnak a központi helye, fölött az ítéletet egy Hitler vagy egy Sztálin mondja ki azzal, amivel tett a 1945-ben. És itt a Vargyasi templomnál ő úgy döntött, hogy a rekonstrukciót válassza, tehát visszaépített bele mindent, amit vissza lehetett építeni. És azokat a köveket, amiket talált, visszarakta az ablak keretezéseket, ajtószárkövet. Nyilván a befejezését, a zárását már nem, mert abban nem voltak információk, és ott lett makovecces az épület. Tehát ez egy olyan rekonstrukció, amelyikben a mai gondolkodás, illetve Imre gondolkodásra is meg tudott jelenni.
Tehát itt igazából az alaprajz akkor az eredeti
az templom, abszolút az eredeti
templom alaprajza, és azt igen. Vissza...
Annak az alapjaira épített rá, amit hát ha a magyar műemlékvédelem mi hatóság, akkor 2000-et írunk, még nyilván nem is engedett volna, mert hát azokat az alapokat ugye be kell mutatni, és mellette megfelelően építhetett volna egy hasonlót. Van erre is példa. És ebben még csak, hogy befejezzem, megtaláltak egy oltárkövet, amire magyar rovásírással van ráírva, hogy Szent Mihály Isten szentje. Tehát ez olvasható a mai magyar nyelven van, és a magyar ékírása. Tolnai nincsen? Tolna megyei? De...
Igazából még Szekszárdról nem beszélgettünk, ugye?
Szekszárdra mit csinált? Ezt a városháza bővítést, ezt mutasd meg még, mert én szerintem jobb, mint a mostani, amit megépült. Ezt nem tudom, a szekszárdiak mennyire szeretik, te nem nyilatkozol nyilván ebben a kérdésben, de... Igen. Na akkor nézzük meg, hogy Imre mit gondolt.
Itt ugye a Béla tér
rendezésére. Ebből sok minden meg is valósult, nem?
Ugye? Ennek a zsűriében is részt vettem, amikor ez kellett. Azért volt ez egy kicsit furcsa, mert ugye mi csináltuk az Alsó utcát, és akkor hogy ez egy másfajta filozófiát követett. Itt az volt a vita, ha szabad ennyire személyesnek lenni, hogy ez ugye egy a borfesztivál tere, a mulatás, az öröm tere. És amikor a terveket már, amik itt megvalósultak, elindult, akkor ugye ebbe a templom mellé még be akart kerülni minden áron valami fajta szakralitás, és akkor ezt próbáltuk valahogy úgy egyensúlyba hozni, hogy hát nem illik.
Hogy elférjenek a bódék, a borünnepek.
Nem csak a bódék férjenek el, csak maga a társaság férjen el úgy, hogy ne érezze magát kellemetlenül, amint át kell lépdelni olyasmin, aminek a filozófiája egy teljesen más filozófiára épül, és akkor mondtuk ezt ott a Tiskelnek, hogy hát igazából jöjjön el inkább egy borfesztivál, és gondolja át ezt még egyszer, és azért ahhoz képest ez szelidült, kicsit több zöld
eljöttek,
és
sikerült leítatni. De a városházat mutasd meg, az...
Mindjárt mutatom azt is.
Az emlékei megvalósult. Szóval ugye egy műemléki környezetben dolgozik az ember, mint ez is itt, Szekszárdon, akkor az illeszkedésnek egészen furcsa törvényeit kell követni szerintem. Olyanokat, amelyek úgy folytatják a meglévő kialakult építészetet, amelyik nem robbantja, amelyikben benne van mindaz a sok évszázad, amelyik a környezetet ott kialakította, de hozzátesz valamit és folytatja. Na most nyilván ennek is van két alapvető eszköze, az egyik a hasonulás, a simulás. A másik a kontraszt, tehát hogy egy kontrapunktot képezni. Nyilván ez a második, mind a kettő nehéz. A kontrapunkt azért nehezebb, mert akkor elmondom, hogy a simulás miért könnyű. A simulás azért könnyű, mert ahhoz csak ismerni kell a történelmet, ismerni kell az egész azt a folyamatot, amiben nem csak térben, hanem időben is beleilleszkedik az építész. És aki ennek a tudásnak a birtokában van, az gyakorlatilag mindent tud, akkor nagyon könnyű neki dolgozni. Sokkal nehezebb a kontrapont, mert az ellensúly képzése, mert az ellensúly az kacérkodik a környezetével, az a környezetét megkérdőjelezi. Az azt mondja, hogy innen még hiányzik valami, amit bele kell tenni. Ez természetesen benne van a simulóban is, hiszen az a fejlődésnek egy folyamatának az állomása. De a kontrapont ennél többet akar. Ő szembeszáll, és a szembeszállás erejével akar egy új minőséget létrehozni. Nos, hát Imre Nem mondom, hogy Imre bármelyik, a kettő közül bármelyikbe illeszkedett az ő alkotása. Nyilván a kettő között egy átmeneti állapot. Ami most van, az viszont egy kontrapunkt nyilvánvalóan.
Ez ugye annyiban érdekes ez az épület, meg ami megvalósult, hogy ugye a Patkó Sándor volt az, aki az eredeti kontrapontot tervezte annak idején. Tehát itt már létrejött egy teljesen szigorúan szerkesztett irodaház, ami ezt a polgári épületet kiegészítette, és ennek a kötöttségeit ezt egyébként a Makovec-féle terv is...
Hát igen, ez csak egy kis bővítgetés,
amit ő ugye ezt a szalagablaksort oldotta egy ilyen tömörebb homlokzattal, ami talán jobban hasonlít a másikhoz, ami pedig megvalósult, az pedig ezt a kontrapontot újította föl teljes egészében. Ott sem egyébként az a terv valósult meg, kifogástalan módon, amit eredetileg a tervező gondolt volna erről. Ugye ami azóta szörnyű, tehát ugye az ABC, ami itt volt, az bezárt, és ugye ennek az ne is közösségi funkciót szánt, és a tervező is annak idején azt mondta, hogy a földszintnek valamilyen közösségi funkciója kellene legyen. Most megmaradt ez a lábakon álló megoldás. Akkor...
És mi van még?
Talán a piac.
Mely?
Talán a piac.
Ja igen, itt a piaca. Garai. Amiből aztán nem lett semmi, ugye? A piac az végül is...
De lett csak másképp.
Hát másképp, de azt nem is ők tervezték, ugye?
Nem. Nem a piacnak volt egy pályázati terve, amit még én terveztem, vagy az én megoldásom lett, és aztán később ez fejlődött át úgy, hogy azt már a megvalósult állapot az egy másik funkció, mert nem csak a piac került ide, hanem egy ifjúsági épület is ide került, tehát amit az Imre tervezett, ez még egy tisztán piac funkció. És itt már azért előjött az, amit itt feszegetünk, hogy ezek azok a kereskedelmi épületek, amik állandóan változnak. És hogy mennyire...
Jaj, ez nem bírja követni.
Igen, és hogy mennyiben tudja majd ez az épület azokat a funkcióváltozásokat lekövetni, amik egy ilyen kereskedelmi épülettel együtt járnak. De nem tudom, hogy mi, tehát a vége aztán, hogy változott át egy másik folyamattá.
Hát most a Imre ugye egész életében a Villányi úton lakott egy olyan harmadik emeleti lakásban, amit a anyósától örökölt, és hát együtt is éltek, amíg meg nem haltak. És az anyósának nem merte elárulni, hogy épít közbe egy házat maguknak, ahova az Imre soha nem költözött be. A Diósárok utcába, Budán. Aztán az Imre halála után, meghalt az anyósa is rá, előtte két hónappal, és Mariannével, az Imre feleségével jártunk a házba, és megkérdeztem tőle, hogy hát akkor most ő beköltözik-e ide. Azt mondja, ő ide soha nem fog beköltözni. Azt mondja, nem is azért, mert hogy az Imre, de ott a gyerekei ott laknak az utcában, a szomszédban, azért építette ott a Diósárokban ezt a házat, hogy a gyerekekhez közelebb legyen. És akkor bennálltunk egy gyönyörű nagy kupolás térben, amiben marha nagy bogja kemence van, ugye, és azt mondja, hát nézzem meg, az Imre csak templomot tudott tervezni, mert ők nem költözik. És ezért aztán a Művészeti Akadémia megvásárolta az épületet, és ott van most a Napóleon című emlékház is. Ott működik az intézmény, amelyik ezt a honlapot is előállította, és hát gondozza az emlékét. Ez az épület?
Nem.
Azt most ez a Paksi, vagy a Szekszárdi piacról jutott eszembe, hogy hát ez is tele van kis templomokkal, ugye, ahogy láttuk ezen a rajzon. Tehát egészen biztos, hogy ebben a Csabának igaza van, hogy azt az állandó mobilitást, amit a bérlők változása meg a piac igénybevétel jelent, azt nehezen lehetett követni.
Ez az a ház.
Épülettel. Igen, ez az. Tehát ez az a tél, amiről ezelőtt mondtam.
De ez már az az állapota, amikor már...
Ez most már egy múzeum, vagy hát emlékház. Igen. Igen. Hát nem költözött be soha, nem, bele nem is lett bebútorozva. Úgyhogy van egy szoba, ami Imrének az emlékszobája, azokat a bútorokat mind a Kecske utcából, ezek erről van szó. Ezek a Kecske utcában az irodájában voltak, és onnan lett átvíve.
Ez érdekes, tehát hogy az elején elmondtad a történetet arról, hogy hol van az asszony, és itt igen. Pont az asszony közli ezt, hogy mégsem.
Nem kérdeztem.
Ez az érdekes ebben a beszélgetésben, hogy igazából szerintem mindenkinek van emléke, háttértudása, és de azért remélem, hogy sikerült még ennyi idő után is valakinek valamilyen újat mondani, mutatni, és még rengeteg kutatni való lesz ebben az emlékműben, és rengeteg olyan tanulságot fogunk levonni szerintem nem most, hanem még 10 év múlva, meg 20 év múlva, meg 50 év múlva, és ezek így átértékelődnek. Lesz, aminek lesz patinája, és lesz, ami meg pedig egy teljesen más megvilágításba fog kerülni. Én örülök, hogy eljöttetek, és hogy elhoztátok ezt az emlékoszlopot, és hogy végignézhettük újra ezeket a munkákat. Köszönöm szépen, hogy megjelentetek.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.